Mózes első könyve 39., 40. és 41. fejezet. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember. Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának házában élt. De az úr Józseffel volt. Ezzel foglalhatnánk össze József egész életét. Érdekes, hogy Isten mindössze pár szóban össze tudja foglalni egy ember életét. Ezen a ponton önkéntelenül is eszembe jut a hegedűs a háztetőn, amiben így szól a főhős. Uram, tudom, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép, de nem választanál valaki mást egy kis időre? És ezt azért mondja, mert olyan sok nehézségben volt részük. Az úr Józseffel volt, de érdekes, hogy mindez nem mentesítette őt fivérei gyűlöletétől és féltékenykedésétől, sőt attól sem, hogy eladják rabszolgának. Mindez nem mentesítette a rabszolgasság, a hamis vádak, a kísértések és a hamis vádak alapján történő bebörtönzés alól sem. Keresztény mi voltunk, nem biztosít nekünk semmiféle mennyei mentességet a problémáktól. Jézus is azt mondta, hogy e világban lesznek nehézségeink. Péter pedig így fogalmaz. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Mindenkinek vannak problémái, hívőknek és nem hívőknek egyaránt. A nagy különbség az, hogy hívőkként velünk van az Úr, és kiutat biztosít a kísértésből, a próbából, vagy éppen nehézségeinkben vezet bennünket győzelemre. József ezen a ponton rabszolga volt. De mit ír róla az ige rabszolgasságában? Az úr Józseffel volt, és szerencsés ember lett. Még ilyen nehéz körülmények között is Józseffel volt az úr, és az úr megáldotta őt. Látta az Úr, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy József nagyon jóképű volt. Nagyszerű külsejéhez pedig nagyszerű tettek is társultak. Ezek után történt az, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta. Háj velem! Ő azonban vonakodott, és ezt felelte ura feleségének. Nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Ne feledjük, hogy ezen a ponton József 20-as éveinek elején jár. Olyan időszak ez az életében, amelyben egyre erősebbek természetes vágyai. József biológiai szempontból egy átlagos fiatalember, aki ez esetben komoly kísértéssel találja szembe magát. A feleséggel minden nap találkozott, és naponta kísértette, hogy háljon vele. József könnyen beadhatta volna a derekát, de megértette, hogy ki ő Istenben, és ez segített megőrizni tisztaságát. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Kérdezi József. Az asszony biztosan azt mondogatta, hogy Egyiptomban ez helyén való, hiszen mindenki ezt csinálja. Széles körben elterjedt dolog ez. Lehet, hogy a világban ez normális, de attól még én hogyan tehetnék ilyet? Én Isten gyermeke vagyok. Ha a világhoz tartoznék, akkor talán én is belépnék egy ilyen játszmába, de én nem a világhoz tartozom, én Isten gyermeke vagyok. Hogyan művelhetnék ekkora gonoszságot? Isten gyermekeként bizonyos dolgokat nem tehetek meg, éppen azért, mert az ő gyermeke vagyok. Nem érdekel, hogy az egész világ ezt csinálja, ezzel nem érvelhetek. Hogyan is követhetném el ezt a nagy gonoszságot? József pedig felismerte, hogy ki ő. Ő Isten gyermeke. Az Úr vele volt, és ő tudatosította, hogy az Úr vele van. Hogyan vétkezhetne Isten ellen? Lehet, hogy más nem látja, de Isten látná. Lehet, hogy más nem tudja meg, de Isten tudná. József tudatosította, hogy Isten ellen vétkezne, ahogy Dávid is tudatosította azt, amikor Nátán próféta meglátogatta és megfette Becsabéval folytatott kapcsolata miatt. Dávid azután irgalomért imádkozott, és így szólt. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Pál felteszi a kérdést a rómaiakhoz írt levél 6. fejezetében, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Szinte ugyanazt mondja, mint József. Hogyan követhetnék el ekkora gonoszságot? Mi, akiket megmosott Isten Jézus vérében, mi, akiket Isten megtisztított régi életünktől és természetünktől, mi, akik új teremtmények lettünk Jézus Krisztusban, és egyek vagyunk vele, hogyan egyesíthetnénk most Jézus Krisztust egy prostituáltal? Mi, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Neked is tudatosítanod kell, hogy ki vagy. És tudatosítanod kell, hogy Isten mindig veled van, és semmit sem rejthetsz el előle. Hogyan szaporíthatnám bűneimet most, hogy Jézus Krisztus vére megtisztított, hiszen ő bűneinket magával vitte fel testében a fára? Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, "Hálj velem!" Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Ez az én szememben óriási bátorságról, nem pedig gyávaságról tanúskodik. Sokkal nehezebb volt elfutni, mint maradni. Sokkal nehezebb ugyanis elfutni a kísértés elől, mint beadni neki a derekunkat. Ahogy édesanyám is szokta nekem mondogatni, fiam, bármelyik döglött hal képes az árral úszni, de csak egy élő hal tud az árral szemben haladni. Könnyű hegynek lefele haladni, ha mindenki más is arra tart, sokkal nehezebb azonban hegynek felfelé menetelni, amikor mindenki mást sugall. Sokkal nehezebb kiállni az igazság, az erkölcsösség és a tisztaság mellett, amikor az egész világ olyan gyorsan csúszik le a lejtőn, hogy egyre nehezebb felfelé haladni. Sokkal több erőre, bátorságra, kitartásra van hozzá szükség. Elfutni sokszor a legbölcsebb és a legbátrabb dolog, amit tehetünk. Pál is arra inti Timóteust, hogy az ifjúkori kívánságot pedig kerüld. Vagyis menekülj el előle. Ha érzed a nyomást, ha érzed, hogy kezd kicsúszni a lábad alól a talaj, fuss el. Tűnj el onnan, amilyen gyorsan csak lehet. Menekülj el a kísértés helyéről. Lehet, hogy mások kinevetnek és anyámasszony katonájának tartanak majd, de mondjanak csak, amit akarnak. Te akkor is fuss onnan messzire. József is ezt tette. Elfutott. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta háza népét és ezt mondta nekik. Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem hájon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Érdekes, hogy Potifár felesége arra játszik itt rá, ami miatt valószínűleg már egyébként is valamennyire megvetették és irigyelték a többiek Józsefet. Hogy Potifár egy hébert állított a ház élére. Ő ezt a hébert tette meg első emberévé, hogy az egyiptomiaknak parancsoljon. Most pedig ez a férfi megpróbált megbecsteleníteni engem, és meg is erőszakolt volna, ha nem kiáltok fel hangosan. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgot. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúfát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor ura meghallotta a feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva, ott volt börtönben. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. De várjunk csak, hogyan lehetséges ez? Ez mindennél rosszabb. Hamisan vádolják, tulajdon fivérei eladják rabszolgának, most ez az asszony össze-vissza hazudozik róla, ráadásul határozatlan időre börtönbe vetik. És az úr vele van? De bizony ezt írja az ige. Az úr Józseffel volt. Ez József életének története Dióhéjban. A börtönben, a rabszolgasorban mindenhol vele volt az úr. És csodálatos dolog tudatosítani, hogy Isten velem van életem legnehezebb körülményeiben is. Amikor mindenki ellenem van, amikor minden elveszett, az Úr még akkor is velem van, dicsőség Istennek. Lehet, hogy mások elhagynak, vagy ellenem fordulnak, de az Úr ezt soha nem teszi meg. Az Úr Józseffel volt még a börtönben is. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr Józseffel volt, és eredményessé tette az úr, amihez hozzáfogott. Isten Józseffel volt, bármibe is fogott, az úr megáldotta azt. Az úr Józseffel volt, és micsoda csodálatos dolog ez. Isten velünk van, és velünk is marad örökre. Maga Jézus ígérte meg nekünk, hogy soha el nem hagy bennünket. Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk az egyiptomi király ellen. Megharagudott ezért a fáraó a két főemberre, a főpohárnoka és a fősütőmesterre. Elképzelhető, hogy a fáraónak tudomására jutott egy összeesküvés, amelyben meg akarták őt ölni. Az is lehet, hogy amikor felszolgálták a fáraónak a kenyeret, az udvari kóstoló hirtelen holtan rogyott össze. A fáraó tehát nem tudja, hogy esetleg a fősütőmester rakott-e mérget a kenyerébe, vagy a főpohárnok csempészte azt bele útközben. Így hát mindkettőjüket börtönbe vetteti, amíg nem sikerül több információt összegyűjteni az esetről. A két férfi tehát börtönben van, miközben javában zajlik a nyomozás. Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet fogva tartották. Érdekes, hogy ez a testőrparancsnok börtöne, és korábban azt olvashattuk a történetben, hogy a testőrparancsnok nem volt más, mint Potifár. Elképzelhető tehát, hogy Józsefet is Potifár börtönébe vetették annak idején. A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. Egyszer álmot álmodtak mindketten, az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben ura házában. Miért olyan szomorú ma az arcotok? Ők azt felelték neki. Álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik. Istennél van a megfejtés. Beszéljétek csak el nekem. A főpohárnok elbeszélte az álmot Józsefnek, és ezt mondta neki. Álmomban egy szőlőtő volt előttem. A szőlőtőn három vessző volt. Alig, hogy kihajtott, már ki is virágzott, és fürtjein megértek a szemek. Kezemben volt a fáraó pohara. Fogtam a szőlőszemeket, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraó kezébe adtam. József ezt mondta neki. A megfejtés a következő. A három vessző három nap. Három nap múlva fölemel téged a fáraó, visszahelyez a hivatalodba, és te adod a poharat a fáraó kezébe a régi rend szerint, amikor a pohárnoka voltál. De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges. Említs meg engem a fáraónak, és vitesd ki ebből a házból. József tehát kéri a főpohárnokot, hogy ne feledkezzen meg róla, amikor pár napon belül visszakerül a helyére, és szóljon az érdekében a fáraónak. Mert Galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tömlözbe vetettek. Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jó a megfejtés, ezt mondta Józsefnek. Nekem meg álmomban három kosár kalács volt a fejemen. A felső kosárban mindenféle sütemény volt, ami a fáraónak készült, és madarak ették azokat a fejemen levő kosárból. József ezt mondta válaszában. A megfejtés a következő. A három kosár három nap. Három nap múlva fölemel téged a fáraó, de fára akasztat, és madarak eszik le a húsodat. Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében. A főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe, a fősütőmester pedig felakasztatta, ahogyan az álmukat megfejtette József. De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla. Ez volt tehát József lehetősége a szabadulásra, a főpohárnok azonban elfeledkezett róla. Ezért további két évig kellett börtönben sínlődnie. Nem tudjuk összességében mennyi időt töltött József börtönben, azt viszont tudjuk, hogy attól a naptól kezdődően, amikor fivérei eladták rabszolgának, addig a napig, amíg a fáraó elé került, 13 év telt el. Ez bizony nagyon hosszú idő. Ilyen körülmények között rabszolgaként és rabként élni olyan dolgok miatt, amit el sem követett, egyszerűen elképzelhetetlen. Mindez József hitét is mutatja nekünk. József rendíthetetlenül bízott Istenben. Sok embernek megcsúszik a lába, amikor nehézségek jelentkeznek az életükben. Elkezdik megkérdőjelezni Istent, és kételkednek benne. Amikor nem pontosan úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők azt elterveznék, panaszkodni kezdenek az Úrra, és kérdőre vonják. Itt azonban azt látjuk, hogy József hite szilárdan áll a megpróbáltatások közepette. Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta. Ott állt a Nílus mellett. A Nílusból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is jött ki utána a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. A rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáraó. Ismét elaludt, és másodszor ezt álmodta. 7 kövér és szép kalász nőtt egy száron, de 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor felébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, és ezért összehívta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz. Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert a testőrparancsnok házában, álmot álmodtunk ugyanazon az éjszakán, én is meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott nekünk egy héber ifjú, a testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk. Engem visszahelyeztek hivatalomba, amaz pedig fölakasztották. Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlözből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. József tehát megborotválkozott, mert ez volt Egyiptomban a szokás, az egyiptomiak nagyon ügyeltek a tisztaságra. A fáraó ezt mondta Józsefnek. Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni, rólad pedig azt hallottam, hogy ha meghallod azt az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak. Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. Józsefet tehát a fáraó elé viszik, mert a fáraó tudomására jutott, hogy korábban már fejtett meg álmokat. A fáraó pedig elmondja Józsefnek, hogy hallotta, hogy József meg tudja fejteni az álmokat. József erre azt válaszolta, hogy a megfejtés Istentől jön. És ez csodálatos. Nem akarja Isten munkájáért learatni a babérokat. Szomorú, amikor az emberek megpróbálják olyas valamiért learatni a dicsőséget, amit Isten tesz. És ez veszélyes is. Amikor Jonatán hatalmas ütközetben legyőzte a filiszteusokat, Saul megfújatta a kürtöket. Úgy járkált fel és alá, mintha őt illetné a dicsőség. De ti ne akarjátok Istentől elvenni a neki járó dicsőséget. Egy újjal se érintsétek. Ha Isten használ, légy hálás és adj dicsőséget Istennek. Ne próbáld bizonygatni, hogy milyen okos és bölcs vagy, és milyen csodálatos stratégiával sikerült előállnod. Add a dicsőséget Istennek azért a munkáért, amit Isten végez. Ugyanezt történt Dániellel is, amikor Nebukadanozor elé vitték. A babiloni királynak is egy álom megfejtésére volt szüksége, és Dánielhez fordult segítségére. Dániel pedig így válaszolt. Van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő sem volt hajlandó magára venni az Istennek kijáró dicsőséget, és József sem teszi, és ezért nagyon felnézek rá. A fáraó így szólt Józsefhez. Álmomban a Nílus partján álltam. A Nílusból 7 kövér és szép tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is kijött utánuk, amelyek nagyon hitványak, rútak és soványak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hozzájuk fogható rútakat. A sovány és rút tehenek megették az előbbi 7 kövér tehenet. Bár a gyomrukba kerültek, nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukba kerültek, mert a külsejük ugyanolyan rút volt, mint azelőtt. Akkor fölébredtem. Azután azt láttam álmomban, hogy 7 telt és szép kalász nőtt egy száron. De 7 száraz, sovány és keleti szélben kiaszott kalász is sarjadt utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 szép kalászt. Elmondtam ezt a jövendőmondóknak, de senki sem tudta megfejteni. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó 2 álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. Érdekes, hogy ezek az álmok mindegyik esetben párban jelentkeztek. József első álmait is párban álmodta. Először azt álmodta, hogy fivérei kévéi leborultak az ő kévéi előtt. Második álmában pedig a nap, a hold és a 11 csillag borult le előtte. És emlékezzünk vissza a főpohárnok és a fősütőmester álmára. Ők is úgymond párosat álmodtak. A főpohárnok egy szőlőtőn 3 vesszőről álmodott, a fősütőmester pedig 3 kosár kalácsról. Most pedig a fáraó is 2 álmot lát. Mindkét álomban a 7-es száma meghatározó. 7 szép és kövér, illetve 7 rút és sovány tehén jött ki a Nílusból. Továbbá 7 kövér és szép kalász, illetve 7 sovány és kiaszott kalász jelenik meg előtte. És a szépek mindkét esetben elnyelik a rútakat. József tehát megfejti a fáraó álmát. A 7 szép tehén 7 esztendő. A 7 szép kalász is 7 esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A 7 sovány és rúd tehén, amelyek utánuk jöttek ki, szintén 7 esztendő. A 7 üres, a keleti széltől kiaszott kalász, az éjség 7 esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. Más szóval Isten bepillantást enged a fáraónak azokba a dolgokba, amik történni fognak. Érdekes, hogy Isten megengedte ezeknek a pogány uralkodóknak, hogy meglássák a jövőt. Isten például bámulatos bepillantást engedett Nebukadanazornak is, álmában, amit aztán Dániel fejtett meg. Szerintem pusztán a pozíciójuk miatt engedte ezt meg nekik Isten. 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. De az éhínség 7 esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. Itt van tehát ez a fiatal 30 éves rabszolga és fegyenc. Egyiptom uralkodója előtt áll, és tanácsot ad a fáraónak, hogy mit tegyen, hogy megmentse az országot. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó. Rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen 1/5 Egyiptom országában, a bőség 7 esztendejében. Egyiptomban általában 10% adót szedett az uralkodó, József azonban azt tanácsolja, hogy a bőség idején a dupláját, 20%-ot gyűjtsön be. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség 7 esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta szolgáinak. Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? A fáraó felismerte, hogy József a legbölcsebb, és ezért a legmegfelelőbb a feladatra. A fáraó egyszerűen felismerte, hogy Isten lelke volt ebben az emberben. Látta, hogy József más, mint a többiek. És valóban micsoda különbség van az emberekben, amikor valakiben Isten lelke lakik. Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó. Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután azt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, gyolcs ruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta a második kocsiján, és így kiáltattak előtte. Térdre! Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. És ezt mondta a fáraó Józsefnek. Én vagyok a fáraó. De nélküled még a kezét vagy a lábát sem mozdíthatja meg senki egész Egyiptomban. József tehát kapott egy kocsit, és a fáraó után a második lett a sorban. Ahogy pedig elhaladt az emberek előtt, így kiáltottak előtte. Térdre! Azok, akik Józsefben Jézus egyik előképét látják, általában a Filippi második fejezetét említik ezen a ponton. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézust itt elutasították sajátjai, egy napon azonban uralkodni fog. Itt pedig Józsefet is felmagasztalja az Úr. Ezután elnevezte a fáraó Józsefet Cáfánet Paneáhnak, ez egy kopt kifejezés, ami azt jelenti, hogy a titkok felfedője, és hozzáadta feleségül Ászenádot Potiferának, Ón papjának a leányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője. József 30 esztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya a fáraó előtt. Azután kiment József a fáraó elől, és bejárta egész Egyiptomot. Hát nem érdekes, hogy utólag mennyire tisztán látunk mindent. Visszanézünk életünk problémáira és a völgyekre, amelyeken át kellett kelnünk, amikor Istenhez kiáltottunk, és azt mondtuk akkor, hogy ó Istenem, miért hagytál el engem? Uram, éjt-nappallá téve imádkozom, te pedig meg sem hallod. Uram, merre vagy? És azt gondoltuk, hogy Isten bizonyosan elhagyott bennünket. Nem érdekli őt, hogy mi van velünk, és meg fogunk halni a pusztában. Most azonban, ahogy visszanézünk, látjuk, hogy Isten mindvégig az ő tökéletes tervét munkálta ki. Évekkel ezelőtt, amikor Arizona államban, Tucson városában szolgáltam pásztorként, éppen eljutottunk arra pontra, hogy a gyülekezet növekedni kezdett, és lelkes, fiatal közösségünk virágzásnak indult. Épp akkor hívott fel engem a püspökünk, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha Korona városába vennék át egy gyülekezetet. Vegyes érzelmeim támadtak. Ha Korona városába költöznék, gondoltam, közelebb lennék szüleimhez, akik Santa Anában laktak Dél-Kaliforniában. Arra gondoltam, jó lenne olyan közel lakni az otthonomhoz, hiszen többet láthatnám a családomat. A koronai gyülekezet kisebb volt ugyan, mint a tucsoni gyülekezet, amit éppen akkor pásztoroltam, de arra gondoltam, hogy csak időkérdése, és a koronai közösség is növekedésnek indul majd. El fogunk költözni Koronába, megmutatjuk, hogy mit tudunk, és majd csak ott is növekedésnek indul a gyülekezet. Mint látjátok, akkor még nagyon hittem saját képességeimben. Éppen Koronában kezdett ezen a területen keményen munkálkodni bennem az Úr, nyomorúságos 2 évet töltöttem ott. Először 16 ember volt a gyülekezetben, 2 évvel később pedig még mindig 16 ember járt az alkalmakra. A püspök azonban megígérte, hogy idővel áthelyez egy olyan gyülekezetbe, amely legalább akkora, mint a tucsoni gyülekezet, amit korábban pásztoroltam. Mi ráálltunk erre az emberi ígéretre, és elhatároztunk, hogy nekivágunk. 2 év erőltetett menet után, amikor még mindig nem tudtam semmi eredményt felmutatni, írtam a püspöknek, hogy emlékeztessem a korábbi ígéretére. Kaptam is válaszlevelet, amelyben arról tájékoztattak, hogy mivel a 2 év alatt semmi érdemleges nem történt a koronai gyülekezetben, nem érdemlek nagyobb gyülekezetet, és várnom kell, amíg megüresedik valahol egy hely, például, ha meghal valahol egy pásztor. Erre én megint válaszoltam, hogy nem igazán van időm megvárni azt, hogy egy pásztor meghaljon. És ekkor beadtam a felmondásomat, mert nagyon elkeseredtem. Amikor Koronában éltünk, találkoztunk egy fiatal házaspárral, akik ugyan személyesen nem jártak a gyülekezetbe, az egyikük édesanyja azonban igen. Nagyon odaszánt hívő volt, és sok időt töltöttünk együtt imában. Ő nagyon sokszor bátorított bennünket, és az évek során tartottuk is vele a kapcsolatot. Egyszer aztán új püspök került a mi körzetünk élére, aki egy nap megkeresett, és azt mondta, szeretne engem újra a szolgálatban látni. Azonnal fel is ajánlott nekem egy gyülekezetet Huntington Beach városában, Kaliforniában. Én elfogadtam az ajánlatot, és 5 csodálatos évet töltöttem ott családommal. Ez egy gyönyörű hely, közel az óceánhoz. A gyülekezet elég kicsi volt ahhoz, hogy délelőttönként eljárhassak szörfözni, délután pedig a gyülekezet dolgaival törődtem, és nagyon élveztem. Abban a gyülekezetben is csodálatos növekedésnek és virágzásnak lehettünk tanúi, amikor ismét felhívott az akkori püspök, és kérdezte, hogy nem vennék át egy nehéz helyzetben levő gyülekezetet Los Serranos városában. A pásztorról, aki az ottani gyülekezetet elindította és kezdettől fogva ott szolgált, kiderült, hogy homoszexuális, és néhány fiatal fiút a gyülekezetből be is vont ebbe a tevékenységébe. Az eset teljesen felőrölte a gyülekezetet. A püspök tehát megkért, hogy költözzek át abba a városba, és szolgáljam az ott élőket, és segítsek újra felépíteni a gyülekezetet. A püspök nem helyezett rám nyomást, kérte, hogy imádkozzam ezzel kapcsolatban, és csak utána válaszoljak. Az úr azonban nagy nyomást helyezett rám, ezért beadtam a derekamat, és családommal elköltöztem Los Serranosba. Nehéz éveket töltöttünk ott. Nagy volt a smog, veszélyes a környék, sok volt a nehézség. Emlékeztek arra a házaspárra, akit korábban említettem? Arra a házaspárra gondolok, akikkel az előző városban, Koronában ismerkedtünk meg, és az egyikük édesanyjával sokat imádkoztunk együtt. Mivel Korona közel volt Los Serranoshoz, ez a bizonyos házaspár néhány további házaspárral elkezdett átjárni Koronából a mi gyülekezetünkbe. A gyülekezet közben egyre növekedett és virágzott, az emberek is nagyszerűek voltak. Nagyon szerettük őket szolgálni, csak nem szívesen laktunk azon a környéken. Azután, mivel édesanyám gyengélkedett, nekem pedig lehetőségem nyílt arra, hogy családommal leköltözzek a hozzájuk közeleső Costa Mesa városába, el is költöztünk. Így pár évig itt Costa Mesában szolgáltam, hogy közel legyek az édesanyámhoz, mert láttuk, hogy már nem sokáig lesz közöttünk. A közelében akartunk lenni. Eddigre már megelégeltem a felekezeti kötöttségeket, és elkezdtem imádkozni, hogy Isten mutasson nekem kiutat, hogy szabadon szolgálhassam őt. Ekkora már új püspökünk volt, és egyáltalán nem jöttünk ki egymással. Lehet, hogy most éppen hallgatja ezt a rádióadást, és szeretném, ha tudná, hogy nem haragszom rá. Ő tudta, mert gondolom valaki elmondta neki, hogy meglehetősen független lelki pásztor voltam, ezért magához hivatott, és figyelmeztetett, hogy soha ne függetlenedjek. Én viszont úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Így hát még egyszer benyújtottam a felmondásomat, és kiléptem a szolgálatból. Azok a házaspárok azonban, akik rendszeresen jártok a Los Serranosi gyülekezetbe, megkerestek és megkérdezték, nem indítanék-e egy biblia tanulmányozási alkalmat az otthonukban, Koronában. El is kezdtük ezeket az alkalmakat, erre annyian jártak, hogy már nem fértünk el a házukban. El kellett költöznünk egy nagyobb épületbe. Így indult el egy független gyülekezet Koronában. Az életemben ez volt Isten útja, amin keresztül kihozott engem a felekezeti megkötözöttségből. Akkor már visszanézhettem, és azt mondhattam. Ó, Uram, az a két nyomorúságos év Los Serranosban. Köszönöm, Uram, hogy a megfelelő helyre küldtél. Most már látom, hogy az is a te munkád része volt. Istenem, te olyan bölcs vagy. Rádöbbentem, hogy Isten milyen sok lépéssel jár előttem. És bizony csodálatos, hogy Isten előttünk jár. Izrael pusztai vándorlását követően Isten kijelentette Izraelnek, hogy mindvégig előttük járt, és minden egyes helyet, ahol felverték sátraikat, Isten készítette el nekik. Amikor ma visszanézek, látom, hogy Isten nekem is előre elkészítette azokat a helyeket, ahol felverhettem a sátramat. Amikor a sátorban laktam, néha úgy éreztem, hogy nagyon messze vagyok Istentől. Sőt, azt gondoltam, hogy Isten magamra hagyott, és ott fogok meghalni a pusztában. De nem így történt. Akkor olyan sok kételyem volt, most azonban, amikor visszanézek, már látom, hogy Isten keze vezette minden lépésemet, és most már a napnál is világosabb, hogy Isten illesztette össze az egyes részeket a legelejétől kezdve. Még abban is Isten kezét látom, hogy végül Costa Mesába költöztünk, és elkezdtem pásztorolni az itteni Calvary Chapel-t. Visszanézek, és látom, hogy Isten keze volt mindenben. Isten tervezte el mindezt, és ő is vezetett engem. Nekem pedig fogalmam sem volt, hogy ezt tervezi Isten. Titkon azt reméltem, hogy egy napon ad nekem egy 250 fős gyülekezetet. Ez volt a vágyam, ezért imádkoztam. A mai helyzet fényében ez megint csak azt mutatja, hogy Isten sokkal többet ad annál, mint amit mi valaha is kérünk vagy elképzelünk. Az első Isten tiszteletünk egy kis templomban volt egy utcányira innen. Akkorára építettük, hogy 300 ember elférjen benne, a teológián ugyanis megtanultam, hogy amikor templomot épít az ember, egy hatoddal több ülőhelyet kell bekalkulálni, mint amennyi embert szeretnénk a gyülekezetbe. Vagyis ha 250 fős gyülekezetre vágyunk, 300 fős templomot célszerű építenünk, mert abban 250 fő kényelmesen elfér. A legelső vasárnapi istentiszteletünkön viszont teljesen megtelt a terem. Mi azért építettük a 300 fős templomot, mert abban reménykedtünk, hogy szépen lassan elérjük majd a 250 fős létszámot. Az első vasárnapi istentisztelet tömegét még annak tudtam be, hogy ez volt az ünnepélyes nyitó istentisztelet, így több embert vonzott. Következő héten gondoltam, biztosan nem lesznek többen 250-nél, és akkor végre megvalósul az álmom. Képzeljétek csak el! És bizony ez a gyülekezet tényleg álmaim gyülekezete volt. Üvegfalai voltak, és egy gyönyörű kertrész, ahol együtt dicsérhettük az Urat, mi lehet ennél csodálatosabb? Az álmom, 250 ember. És én azt gondoltam, hogy egyszerűen csak ott üldögélünk majd a kertben, szeretjük az Urat, közösségben leszünk egymással, és csodálatos lesz. A következő vasárnap azonban megint megtelt a templom, én pedig kezdtem azon tűnődni, hogy mi történik. Én 250 emberre számítottam egy 300 fős templomban, mert ezt tanultam a teológián. De hadd mondjam el, hogy nem az én hitem növelte meg a gyülekezet létszámát. Biztos voltam benne, hogy egy nap 250-re fog apadni a létszám. Ahogy viszont ma visszanézek, látom, hogy hogyan vezetett mindvégig az Úr, és hogyan készített elő mindent. Amikor Pál visszatekintett az életére, ő is látta Isten tervét életének minden helyzetében. Látta, hogy miért született Tarzuszban, miért épp Gamáliel lábainál szívta magába a tudást, miért rendelkezett görög és zsidó háttérrel is. Pál mindebben meglátta, hogy Isten egy különleges szolgálatra hívta el, és különleges küldetéssel bízta meg. Ahogy visszanézek saját életemre, kezdettől fogva látom, hogy Isten keze volt az életemen. Bár sokszor nem tudatosítottam, utólag már látom, hogyan óvott és védett Isten keze, hogyan vigyázott rám az Úr, és hogyan volt mindvégig mellettem. József most Egyiptom felügyelőjévé vált, most már ő is látja Isten tervét, és most már kezd összeállni a kép. Mindez azért történt, hogy eljussak erre a helyre. Ha nem vetettek volna börtönbe, soha nem találkoztam volna a főpohárnok mesterrel. Akkor soha nem lett volna alkalmam megmagyarázni az álmát, és a fáraó álmát sem magyarázhattam volna meg később. A börtönre tehát szükség volt. A fivéreim nem adtak volna el rabszolgának, soha nem kerültem volna el Egyiptomba. Ahogy tehát visszanézett, hirtelen minden összeállt, és József tisztán látta Isten kezét mindenben. Isten mindvégig munkálkodott. Mindig csodálatos élmény felérni a magaslatokra, ahonnan messzire ellátunk. Az ember ugye sokszor a völgyben van, és semmit sem lát. Minden olyan sivár, körülöttünk hatalmas sziklafalak. Isten azonban időről időre felvisz bennünket a hegycsúcsra is, ahonnan jó messzire ellátunk, és így kiáltunk. Ó, ott a völgy, most már értem. Látom, merre vezetett az utam a völgyön át, és látom, hogy soha nem jutottam volna el erre a pontra, ha nem keltem volna át a völgyön, és nem azon az úton jártam volna. Csodálatos látni, hogy hogyan vezet Isten bennünket, és hogyan irányítja az életünket. Azok a helyek, amelyeket szörnyűnek tartottunk, és amelyekről úgy éreztük, hogy nincs ott az Isten, és amelyekre pusztai megtapasztalásként tekintettünk, Isten terve volt velünk. El akart hozni bennünket erre a helyre. Isten ugyanis mindannyiótokat arra készít, hogy egy napon uralkodjatok vele. Ez Isten végső célja. Ahhoz azonban, hogy képes legyél Istennel együtt uralkodni, át kell esned a megfelelő kiképzésen. Ahhoz, hogy egy napon képesek legyünk Istennel együtt uralkodni, Át kell élnünk bizonyos dolgokat, könnyebbeket és nehezebbeket is, és olyanokat is, amiket talán nem is értünk. De eljön majd az a nap, amikor vele együtt uralkodunk. És akkor majd visszanézünk, örvendezünk, és hálát adunk Istennek minden próbáért, és mindazért, amin átmentünk. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, és különféle nehézségek támadnak az életetekben, mert Isten munkálkodik bennetek, és készít benneteket arra, amit elkészített nektek, hogy mindörökre vele uralkodhassatok. Örvendezz, emeld fel szívedet, bátorodj fel az Úrban, mert Istennek még az élet nehéz helyzeteivel is terve van. A bőség 7 esztendeje alatt gazdagon termett a föld. József összegyűjtött a 7 esztendő alatt minden élelmet, ami csak volt Egyiptomban, és a városokban helyezte el az élelmet. Minden városban a körülötte levő mező élelmét helyezte el. József így annyi gabonát halmozott fel, mint a tenger homokja. Olyan sokat, hogy már végül nem is vették számba, mert száma sem volt. Józsefnek 2 fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje. Aszenát Potiferának, Ón papjának a leánya szülte őket. Elsőszülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta. Elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet, és atyámnak egész házát. A Manassé kifejezés feledést jelent. Az Úr Józseffel volt a bőség idején is. Az emberek sokszor elismerik, hogy az Úr velük van a nehéz helyzetekben, amelyeken nem is tudnának átmenni az Úr nélkül. Amikor azonban beköszöntenek a bőség napjai, az már más. József most már uralkodik, de a bőségben sem feledkezik meg Istenről, sőt, első fiát arról nevezi el, hogy Isten elfeledtette vele az elmúlt 13 év keserűségét. Isten feledtette vele a kemény robotolást, a rabszolgamunkát, a börtönben töltött időt. A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, ami azt jelenti, hogy termékeny, mert ezt mondta. Megszaporított engem Isten nyomorúságon földjén. József megint csak elismeri Isten munkáját, hogy ő gyarapította és ő szaporította meg. Mindez Isten miatt van, ő tette Józsefet mindazzá, aki lett. Ez a föld József nyomorúságának földje volt, de Isten megáldotta őt és megszaporította azon a földön, ahogy Isten megáldhat és megszaporíthat bennünket is a szenvedésben. Azután eltelt a bőség 7 esztendeje Egyiptomban, és megkezdődött az éhínség 7 esztendeje, ahogyan megmondta József. Éhínség lett minden országban, de egész Egyiptomban volt kenyér. Azután éhezni kezdtek Egyiptomban is mindenütt, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. Ekkor a fáraó ezt mondta az egyiptomiaknak. Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond nektek. Amikor az éhínség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta az összes magtárakat, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak, mert súlyos volt az éhínség Egyiptomban. És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos volt az éhínség az egész földön. Isten elvitte Józsefet Egyiptomba, hogy rajta keresztül megóvja az emberek életét az éhínség 7 évében. Isten előtte járt, Isten előre látta, mi fog történni. Ezért is olyan nehéz nekünk megérteni Isten útjait, mert mi nem látunk a jövőbe. És nem tudom megmondani, hogy mit hoz a holnap, de Isten igen. Sokszor mégis megkérdőjelezem azt, amit Isten tesz. Pedig Isten a jövőbe lát, és már most az örökké valóságra készít fel engem. Mindazt, amit az Isten most elvégez az életemben, az ő örökkévaló tervének fényében teszi. Sokszor fájdalmon vagy szenvedésen kell átesnünk egy időre, hogy Isten örökkévaló terve megvalósulhasson az életünkben. Azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. A jelen szenvedései csak ideig óráig tartanak, és Isten dicsőséges, örökkévaló terveit valósítják meg az életünkben. Így hát ne szomorkodjatok, mosolyogva lépjetek ki a világba, győzedelmes szívvel, mert Isten gyermekei vagytok, akiket arra készít, hogy egy napon vele uralkodjatok örökkön örökké. Ne keseredjetek el a nehézségek közepette, és ne gondoljátok, hogy Isten elhagyott benneteket. Isten látja szenvedéseteket, és látja láncokat, amelyek megkötöznek benneteket. A nehézségek elkerülhetetlenek, mert Isten rajtuk keresztül edz, nevel, formál benneteket, és eljuttat arra a helyre, ahol kiöntheti rátok dicsőségét, szeretetét, hatalmát, hogy vele együtt uralkodhassatok örökre. Így hát nem a látható dolgokra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a látható dolgok elmúlnak, a láthatatlanok azonban örökkévalóak. Szegezzük tekintetünket az örökkévaló célra, az örökkévaló jutalmakra, és mindarra, amit Isten kimunkál az életünkben, hogy örökkévaló terveit megvalósítsa. Akkor meg tudunk állni a nehézségekben, és megfelelő perspektívában láthatjuk majd a dolgokat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében azokról az ószövetségi szentekről olvashatunk, akik komoly szenvedéseken és megpróbáltatásokon mentek át. Az ige azt írja róluk, hogy azért bírták ki a sok szenvedést, mert nem a láthatókra néztek. Ha te azt állítanád magadról, hogy látod a láthatatlant, őrültnek tartanának az emberek. Én viszont azt mondom, hogy így tudsz majd kitartani. Ha túllátsz az adott problémán, ha túllátsz a fizikai világon, és belelátsz a szellemi, az örökkévaló világban, akkor tovább tudsz menetelni. Akkor te is azt a várost várod majd, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Vele fogunk élni és uralkodni örökké az ő országában. Szegezzük szemünket erre a végcélra, ahogy napról napra vele járunk. Az Úr velünk van, és ő még a nehéz helyzetekben is munkálkodik, hogy elvezessen az ő országának dicsőségébe. Atyánk, köszönjük a mai estét! Átadjuk most magunkat neked, hogy használj bennünket. Uram, ahogy visszanézünk, őszintén mondhatjuk, hogy mindvégig a mi megváltónk vezetett bennünket. Ennél többre nem is vágyhatunk, ennél többet nem is kérhetünk. Legyél velünk és vezess bennünket, Urunk! Köszönjük, Uram, Jézus nevében. Amen.